Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük az Isten tiszteletünk kezdetén a 714. ének, a Barna énekeskönyvben ez a 625. első és második verseit. Te hozzád jövünk már, Istenünk. A kivetítőn ott lesz a szöveg.
Jövünk már, Istenünk, ne szóljon igét hiába. A szívünk oly sötét, ó, segíts, élessze igéd világa. Áld meg, ó Uram, ez énekünk, legyen már csak tied életünk, ne szóljon igét hiába, ne szóljon igét hiába. A fülünk igédre nem figyel, lábunkkal járunk a sárba, vágyaink szakítnak tőled el, nem fénylik mécsünk világa. Ó, Uram, templomot hadd legyen, a szívünk megszentelt hely legyen, ne szóljon igét hiába, ne szóljon igét hiába.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. A gyászoló családdal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten búcsúztak szerettei. Rajnai Józsefné Rácz Margit, 87 évesen elhunyt testvérünktől. Szentlélek vigasztalását kérjük fia és annak családja, és a rokonok, ismerősök számára. Megkezdődött a serdülőkorúak konfirmációra készítése, az alkalmak pénteken délután 4 órától vannak, szeretettel várjuk a jelentkezőket. Péntekenként 10:30-tól várjuk a kisgyermekes anyukákat gyermekeikkel együtt babamama körre az emeleti babajátszó szobánkba. Hálásak vagyunk a lelkes maroknyi csapatnak, akik tegnap kitakarították gyülekezeti termünket. Köszönjük a testvérek munkáját. Szombaton, november 20-án délelőtt 10 órától női csendes napot tartunk gyülekezeti termünkben. Hogyan tanít Isten címmel? Két vendégelőadónk is lesz. Minden kedves nőtestvérünket szeretettel várunk, finom házi süteményt a szerény szeretett vendégséghez délben szeretettel fogadunk. Iratterjesztésünkben kapható a Zsinat által kiadott új énekeskönyv és hitmélyítő iratainkat is szeretettel ajánljuk a testvérek figyelmébe. Hamarosan megérkeznek majd a jövő évi szokásos bibliaolvasókalóz és egyéb olvasmányok. Végül, de nem utolsó sorban, szeretettel köszöntjük a mai istentiszteleten a kékkeresztes, iszákos mentő missziós csoportot. Gyülekezetünk ilyen csoportja az országban a legrégebbi, és hát ezt büszkén mondjuk, és szeretettel tudunk együtt munkálkodni. A csoport a szenvedélybetegeknek a gyógyításával foglalkozik, annak az előkészítésére, hiszen a gyógyító alkalmak Dömösön szoktak lenni, és hétről hétre összegyűlnek a gyógyult szenvedélybetegek, hogy hálát adjanak és erősítsék a lelküket Isten igéjében. A itteni alkalmak a gyülekezeti termünkben szoktak lenni, hát most éppen online lesznek a most kettől, kedden 17:30 kezdettel. Szeretettel köszöntjük a csoportnak a lelki vezetőjét, Ordasi Zoltán lelkipásztor testvérünket, aki szintén gyülekezetünk tagja egyébként, és ő fogja most az igét hirdetni közöttünk. Kívánunk az egész csoport életére, missziójára Isten áldását. Most énekeljük a missziónak az énekét. Ehhez sajnos nincs hangszeres kíséret, de el fogjuk tudni énekelni csak úgy szárazon is. Az ének szövege itt van ezen a liturgiás lapon is, meg természetesen a kivetítőn is ott látjuk. Mellém lépett a hitető, így kezdődik.
Mellém lépett a hitető, boldog leszel és bátor. Vannak emésztő gondjaid, mindent megold a mámor. Add ön feletten át magad, császár leszel, hős és szabad. Szálszvár a csillag sátor. Hát ennyi lett az életem, csőd, nyomorúság, szégyen. Csak roncsaim sírhathatom, kifosztottan szegényen. Már megvett, mint kirám tekint, lemondom gúnyosan legyint. Vergődöm lenn a mélyben, de útnak indult valaki, mert nem mondott le rólam. Megmentlek, hallottam szavát, hatalom volt a szóban. Kereszten tárja karjait, szeretetével szabadít. Szabad lettem valóban. Leoldotta a szenvedély, irtóztató bilincsét. A mennyből bőven ontja rám, meg annyi drága kincsét. Valódi békét szívét örömet, gyógyít, betölt a szeretet. A győztes Jézus megvén, testvér, ha most még rabja vagy a gyilkos hitetésnek, Jézusra hittel bízd magad, szabaddá ő tesz téged. Feleddel fájó múltadat, kezdj áldott tiszta új utat. Ajkadon hála ének.
Kegyelem, békesség és irgalmasság adassék onnan felülről, a mi Istenünktől nekünk. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, amiképpen szól hozzánk Ézsaiás könyvének a 40. részéből, a 40. résznek a 27. versétől kezdődően a rész végéig eképpen. Így szól az Úr. Miért mondod ezt, Jákob, miért szólsz így, Izrael? Rejtve van Uram az Úr előtt, és nem gondol ügyemmel az én Istenem. Hát nem tudod és nem hallottad, hogy örökkévaló Isten az Úr, aki a föld határait teremtette? Nem fárad el és nem lankad meg, kikutathatatlan a bölcsessége. Erőt ad a megfáradnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak, meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, azoknak ereje megújul, szájra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Kegyelem Istenre, tegye áldottá igéjét, hogy gazdagon teremjen a mi szívünkben, életünkben. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei Atyán, köszönjük, hogy te fáradtan, terhelten, kiégetten, teljesen szétesetten is hívsz magadhoz. Köszönjük, Urunk, hogy neked nem számít, hogy mi mit teszünk az asztalra. Neked nem az számít, hogy mi hogy vagyunk, mit tudunk letenni, mit tudunk fölmutatni. Te szeretetten szólsz ma is hozzánk, vársz minket. Köszönjük, Urunk, hogy bár nem érezzük magunkat se méltónak, se hivatalosnak, te mégis hívsz a mennyei lakomára. Köszönjük, hogy bár az imádságaink néha csak a plafonig szállnak, te mégis azt mondod, hogy hallod őket, te mégis magadhoz vonsz minket. Köszönjük, hogy bár rengeteg súly van a lelkünkön, rengeteg súly van az életünkön, egyik rabságból sodródunk a másikba, te mégis azt mondod, hogy ha a fiú megszabadít minket, valósággal szabadok lehetünk. Urunk, kérünk téged, hagy élhessük át a te szabadításodnak örömét, hagy legyünk igazán azok, akiknek teremtettél minket. Szólj hozzánk most, hagy mondjuk együtt a prófétával, szólj, Uram, mert hallja a te szolgát. Amen.
Amen.
Igehirdetés előtt helyünket elfoglalva énekeljük tovább a már megkezdett 714. énekünket. A 714. dicséretünknek harmadik és negyedik versét énekeljük, harmadik vers így kezdődik, ajkunkon hazugság bélyege.
Ajkunkon hazugság bélyege, megrontott életünk átka. Hogy állunk elődbe így, Uram, naponként téged imádva, Nyisd meg a szemünk, hogy láthassunk, szenteld meg ajkunk, hogy áthassunk, ne szóljon ígét hiába, ne szóljon ígét hiába. Szívünk összetört, ó Uram, itt állunk előtted gyászba, amiből hoz ki az életünk, ne szóljon ígét hiába. Áld meg az ígét, hogy érthessük, dicsőre tégedet élhessünk, ne szóljon ígét hiába, ne szóljon ígét hiába.
Drága testvérek, helyünkön maradva hallgassuk meg Istennek igéjét, amelyről téltetek az ő szent lelkének segítségül hívásával és várásával szólni kívánok. Eképpen szól a Máté evangéliumának 11. részéből a 28. verstől kezdődően. Jézus mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájon, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat adok lelketeknek, vagy lelketek nyugalmat talál. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Eddig Istennek írott igéje. Drága testvérek, nagyon sokat gondolkodtunk azon, hogy megtartsuk el szokásos éves kékkeresztes istentiszteletünket. Ugye minden évben el szoktunk jönni ide a református templomba, hogy egy kicsit találkozzunk a úgymond szállásadó gyülekezettel, hogy ne csak adminisztratív kapcsolat legyen köztünk és a gyülekezet között. Egyrésztől jó az, hogyha tudjátok, hogy mivel foglalkozunk mi ott a gyülekezeti teremben minden kedden 17:30. Másrészt maga Jézus mondta, hogy beszéljünk arról, hogy ő szabadító Isten, és ő ma is tud szabadítani. És a missziónknak a egyik fő feladata az, hogy elmondjuk, hogy igaz, és ma is működő dolog az, amit az ige így mond, hogy ha tehát a fiú megszabadít benneteket, valósággal szabadok lesztek. Erről a szabadságról szeretnénk egy kicsit bizonyságot tenni ma nektek, és bátorítani mindenkit, hogy akinek az élettel rabságban, nyomorúságban van, aki bedőlt a hitetőnek, ahogy itt énekeltük az énekben, az tudja azt, hogy van megoldás, van segítség, emberileg tudunk segíteni, ami rajtunk áll, oda tudjuk vezetni, oda tudjuk pásztorolni a kereső lelket, ami Úrunkhoz, Jézus Krisztushoz. Miközben gondolkodtam azon, hogy mit is mondhatnék itt, végigvettem az elmúlt évet, és mit nem mondjak, pokoli év van mögöttünk. Olyan év van mögöttünk, amit ha valaki 5 évvel ezelőtt azt mondja, hogy ilyen lehetséges, akkor azt mondjuk, hogy drága barátom, kezeltesd magadnál, ez képtelenség. Ma, ha végignézek az arcokon, ha megkérdezem az embereket, hogy hogy vagy, akkor a válaszok 90%-a így kezdődik, hogy jaj, fáradtam. Mi mindenbe fáradunk mi bele? Hát itt van ez a vírushelyzet, ez épp pedig fárasztó, most aztán 1 év után. Fárasztó, mert fogalmunk sincs, hogy meddig tart, még mikor lesz vége. Amikor elkezdődött, úgy gondoltuk, hogy ez is csak egy influenza járvány, túl leszünk rajta 1-2 hét alatt, vagy 1-2 hónap alatt. Aztán jött az első, második, harmadik, negyedik hullám, ki tudja még mi jön. Fogalmunk sincs, mikor lesz vége, fogalmunk sincs, mi jön még. és bizony elég fárasztó tud lenni maga az aggódás is, hogy az ember bizonytalanságban él. Aztán fárasztó az, hogy az ember szembesül a veszteségekkel, egyikkel a másik után. Nagyon sokan munkahely elvesztésével, vagy annak a félelmével néznek szembe. Nagyon sok helyen a családokat is megviseli. Olyan szinten is, hogy vannak, akik elvesztették hozzátartozójukat az elmúlt egy évben, mi a csoportban is épp azt beszéltük, hogy lassan nem szól másról az éves beszámolónk a év végén, mint a temetésekről. Aztán itt a karantén, ha valaki karanténban kell, össze van zárva a szeretteivel, ami nem lenne baj. Csak mi hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy maximum pár órát töltünk együtt, és az összezártságban egymás idegére tudunk menni, legyünk őszinték. És maga ennek a nyomvad betegségnek a utóhatása, és azt mondják az orvosok, egy ilyen krónikus fáradtság, amikor az embernek semmihez nincs kedve, semmit nem bír úgy, mint eddig. És ez megint csak külön megviseli az embert, hogy úgy érzi, hogy meg tudom csinálni, és akkor abban a szembesül, hogy képtelen vagyok rá. Aztán kinézünk egy kicsit az időjárásra, és rögtön el is fáradtunk, kár fölkelni. Szürkesség, nyomottság, nedvesség, embernek így kimenni is nincs kedve, reggel fölkelek, elmegyek munkába, hazaérek, sötétbe indultam, sötétbe érkezem. Borzasztó, fárasztó, frusztráló, idegesítő helyzethez is. Aztán belefáradtunk a politikába, legyünk őszinték, belefáradtunk a hazugságok tengerébe, hogy azt sem tudhatjuk, hogy ki mikor miért mond igazat és miért nem, hogy mindig azt kell keresnünk, hogy most milyen szándékkal akarnak minket honnan, ki, merre, meddig befolyásolni, hogy már nincs igaz szó, ez is le tudja és ki tudja fárasztani az embert. És ott van a munkahelyi stressz, amikor már egy ember, két ember, öt ember munkáját végzem, és még mindig nem elég. Az iskoláskorú egyetemista, főiskolás, általános iskolás gyermekek azok arra panaszkodnak, hogy nem bírják a terhelést, mert lassan többet dolgoznak, mint egy felnőtt ember, úgymond a tanulással. És eljutunk odáig, hogy nincs időnk semmire. Mindig elmaradt dolgokat pótolunk úgy, ahogy nincs időnk magunkra, és nagyon sokszor azt érezzük, hogy másoknak sincs ideje ránk. Aztán vannak még fáradtabb dolgok az életünkben, beszéljünk még ezekről is. Ott van a titkolózás. Mindenkinek vannak kisebb, nagyobb rejtett titkai. Mindenkinek vannak olyan dolgok az életében, amiről nem akar beszélni, nem szeretne beszélni. Mert mi lesz, ha kiderül? Mi lesz, ha kiderül, hogy én mit gondolok a másikról valójában? És vajon ő mit gondol rólam? És lassan-lassan kezd felőrülni az önazonosságunk, és azt sem tudjuk, kik és mik vagyunk. Be kell ismernünk, hogy mi magunk csak ki és lefárasztani tudjuk egymást. Semmi másra nem vagyunk képesek. És eljut egy olyan pontig az ember, amire azt mondják a pszichológusok, hogy kiégés, amikor már azt se tudja senki, valaki, hogy mit miért csinál, csak föl kell reggel, megcsinálja a munkáját, este lefekszik, másnap újra kell. Eljut egy ilyen teljesen vegetatív állapotba, amikor már semmi nem érdekli, és semmi nem hagyta meg. De nem jó ez nekünk. És mit lehet tenni? Hogy lehet ettől a fajta nyomorúságtól megszabadulni? Jézus azt mondja, jöjjetek hozzám. Jöjjetek hozzám. Így is. Hát mit tudok én Istennek tenni, hogy egyáltalán miért akar Isten engem foglalkozni? Hát nem érek semmit. Nem vagyok elég jó. Istennek sem. Biztos, hogy neki sem. Hát annyi minden van az életemben. Jézus mégis azt mondja, hogy gyere hozzám, jöjjetek hozzám. Jöjjetek hozzám, mindjárt azt mondja Jézus, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve. És beszéljünk a terhekről. Mert abból is van bőven az életünkben. Nagyon sokszor terhérnek érezzük a körülöttünk levőket is egy idő után. Amikor meglátjuk a másikat, és már előre tudjuk, hogy mit fog mondani, melyik mondat melyiket követi, és tudjuk, hogy jön egy olyan beszélgetés, aminek a végén ugyanúgy megyünk el, nem tartozik semmi. Aztán teher a kilátástalanság, a bizonytalanság. Vannak terhek, amikkel nem merünk és nem akarunk szembenézni, mert félünk attól, hogy jaj, mi lesz. Ismeritek ezt a dolgot, hogy halogatja az ember a problémát egész addig, amikor már a probléma túlnő rajta. Ne beszéljünk róla, hát ha megoldódik. Hát, ahogy a betegségek nagy része nem oldódik meg, a lelki problémáink nagy része sem oldódik meg magától. Minél tovább várunk vele, hogy megoldódjon, annál nagyobb bajt tud csinálni. Aztán ott vannak a múlt vétkei, bűnei, hibái, ahogy valaki mondta, a csontvázak a szekrényben, amik megint csak teherként cipelünk magunkkal, nem tudjuk hol letenni, nem merjük kinek elmondani, félünk attól, hogy mi lesz, ha világosságra kerül, és bár nem merjük bevallani magunknak sem, mégis ezek határoznak meg minket teljesen. És ott van az, amiről az előbb már beszéltem, hogy az ember egy kicsit eljut odáig, hogy nem vagyok alkalmas már semmire. Hogy nem vagyok elég jó. Nem vagyok elég jó család, a családban nem vagyok elég jó szülő, nem vagyok elég jó gyerek, nem vagyok elég jó diák, nem vagyok elég jó munkaerő. És a végén eljut odáig, hogy talán nem vagyok elég jó ember sem. Már ezt bevallani magunknak áll, de hogy. Inkább felhúzok egy állartot, és mutatok valami mosolyt, nehogy ez kiderüljön. És bizony, ez is fárasztó. Az állandó állarcviselés, az állandó mosolygás, az állandó önmagunkból más mutatás, mint ami van. És kihez megyünk ezekkel? Jézus azt mondja, jöjjetek én hozzám, és valahogy a legkevésbé hozzá szoktunk ezzel menni. Nézzük meg, ki hova szoktunk mi menni ezekkel a dolgokkal, a terheinkkel, a problémáinkkal, a kifáradtságunkkal, a nehézségeinkkel. Hát legtöbbször szomszédhoz, baráthoz, ismerőshöz. Kibeszéljük magunkból, és kicsit könnyebb. Aztán ez a kicsit könnyebb egyszer csak eltűnik, és újra kezdődik az egész előről. De legalább az a fél óra, amíg elmondtam valakinek, addig jobb egy picivel. Tehát a teljes igazságot nem mondhatom el, csak valamit, egy picit belőle. Aztán el szoktuk mondani pszichiáternek, pszichológusnak, ami vagy működik, vagy nem. Nagyon sokan azt mondják, hogy legtöbbször sajnos nem. Meg ha már nem tudjuk elmondani, igyekszünk megosztani azt, vagy legalábbis abból valamit. És kiposztoljuk az interneten ilyen-olyan-olyan formában, mi történt velünk. És ha már ez sem elég, mert úgy érezzük, hogy még mindig-mindig gyűlik bennünk a feszültség, mindig-mindig sok bennünk a teher, akkor azt tesszük, amire a világ mostanában nagyon-nagyon büszke szokott lenni, azt mondjuk, hogy megváltoztatjuk a világot. Azt mondjuk, hogy nem az számít, hogy mi van, az számít, hogy én mit gondolok magamról. És ha valaki kritizálni mer, akkor a világ a rossz, én jó vagyok. És eljutunk odáig, hogy teljesen meg tudjuk tagadni a valóságot. Mondok egy példát. Nem is olyan régen tréninget szerveztek a túlsúlyos hölgyeknek. A tréning abból állt, hogy összetörték a személymérlegüket. Megoldódott a probléma, dehogy. A kisdrágáim ugyanúgy ki voltak téve a szívinfarktusnak, ki voltak téve a különböző fizikai problémáknak, amiket a túlsúly okozott, de legalább itt belül valamit valamit megpróbáltak megoldani. Ideig, óráig talán működik. Aztán újra ránéznek a mérlegre, és újra azzal szembesülnek, vagy a tükörre, hogy hát ez nem működik teljesen. És akkor jön a fogadd el maga szöveg, az ember rájön, hogy így nem tudom elfogadni magam, mert valami nagyon nagy baj van mögötte. És vannak, akik a valóságot még inkább megtagadják, mikor azt mondják, hogy hát kiütöm magam, mondta egy fiatal, nem is olyan régen, addig se kell gondolkodni, és teljesen mindegy, hogy mi csak ártson. Először csak egy stampedit húzok le, hogy megjöjjön a bátorság, meg úgy elfelejtsem 5 percre a dolgokat, és ahogy valaki mondta, egy hét elején még egy féldeciséggel master volt az első, egy hónap után már a 2 liter is kevés. Aztán van, aki nem alkohollal, mert tompítja ugyanezt bármilyen másik szerrel. Sajnos egyre könnyebben és egyre gyakrabban élnek vele az emberek, mert hozzá lehet jutni. És akkor menjünk még tovább. Nem is kell hozzá semmi. Azt mondja Augustinus, hogy előfordulhat, hogy a semmi is nagy úr. Ismeritek ezt az érzést, mikor az ember ül, és csak úgy bámul bele a nagy semmibe, és nem tudja, hogy akkor most mit, merre, meddig. És a nagy semmibe bámulásunkba elterik 1, 2, 3, 4, 5, 6 órát egyszerre. És észre se vesszük, de jó egy kicsit kiszakadni a valóságból. És ha ez nem megy, akkor még mindig ott az internet, vagy mindig ott vannak a sorozatok, vagy szerencsejáték, és lehetne még folytatni bőven. Azt mondják a pszichológusok, hogy az életben bármi lehet szenvedélyé, bármi, ami fölött az ember elveszti a kontrollt, vagy az uralmat, ezért is hívják ezt az állapotot kontrollvesztett állapotnak. És eljutunk odáig, hogy mi csak egy kicsit akartunk jobbat magunknak, valami megoldást kerestünk, és ez a megoldás oldotta föl a mi életünket teljesen, totálisan. Mint a mesebeli gyerek, aki benyúlt a rókhajúba megfogni a rókát, megfogtam, kiabál, aztán, hogy húzza ki, egyszer csak elkezd üvölteni, megfogott. Így vagyunk mi ezzel nagyon sokan. Isten nem véletlenül beszél arról, hogy minden, ami fölött elvesztjük a kontrollt, minden, ami uralmat vesz az életünkön, legyen az titkolózás, legyen az a múlt sötét tárgyal, legyen az bármi, ami kézzelfogható, vagy akár nem, minden bálvány. És a bálványoknak egyetlen egy tulajdonsága van, hordani kell őket. Ismeritek ezt a dolgot, megvan az istenség, szobra fölteszik egy tárgyra, ugye egy nagy lapra, négy sarkánál megemelik, párra veszik és viszik. Na hát így kell vinni nekünk a bálványainkat lélekben. És cipeljük ész nélkül és vég nélkül, egész a belepusztulásig, de bevelem vallannánk, hogy ez nekünk nem jó. Jézus azt mondja, hogy tegyétek le a teret. Jézus azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám mindjárt, akik belefáradtatok a cipekedésbe. Belefáradtatok a hazudozásba, belefáradtatok a képmutatásba. Belefáradtatok abba, hogy állandóan mást mondjatok, mint ami van. Jöjjetek én hozzám mindjárt, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve. Úgy, ahogy vagytok, nyomorultul, csebzetten, szétesetten, alkalmatlanul. Lehet. Isten szerint lehet. Hagy idézek egy beszélgetést, hogy édesanyja és a kislánya között nagyon tanulságos. Azt mondja anyuka a gyermeknek, hogy drágám, fogd meg a kezem, és ne engedd el. Azt mondja a kislány, hogy anya, inkább te fogd az én kezem. Mi a különbség? Mondja a gyermek, hogy figyelj, anya, hogyha én fogom a te kezed, én nem vagyok benne biztos, hogy én azt végig meg tudom fogni. De ha te fogod az én kezem, akkor biztos vagyok benne, hogy te sosem engedsz el. Így lehet Istenhez menni. Uram Jézus, fogd meg a kezem, mert én nem tudom megfogni a tiédet. Fogalmam sincs, hogy kéne. Azt se tudom, hogy az imádságom eljut-e egyáltalán hozzád, vagy csak a plafonig száll. Sőt, még azt se tudom, hogy hiszek-e benned egyáltalán, vagy komolyan akarlak-e venni téged, mert félek attól, hogy jaj, mit fog szólni hozzá, hogyha valóban igazán szembenézünk azzal, ami bennem van. Mert az minden csak éppen nem olyan, amire te rábólintanál. Isten meg azt mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, úgy, ahogy vagytok. Úgy, ahogy vagytok. Lehet úgy kiabálni, ahogy a Jézushoz kiabáltak nagyon sokan. Jézus Dávidnak fia, könyörül rajtam az utcéről. És jött a tömeg, és el akarta hajtani Bartimeust, hogy hallgassál már, ő annál hangosabban kiabált. És lehet úgy kiabálni Jézushoz, ahogy a apa kiabált Jézushoz, hogy hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemben. Lehet hozzájönni, úgy, ahogy vagy, ott, ahol vagy. Erre hív ma az Úr Jézus. Erre hív ma az Úr Jézus, hogy gyere velem. És akkor megint tisztázunk egy nagy félreértést. Nagyon sokan azt gondolják, és az ige is, mintha ezt mondaná, azt mondja Jézus, hogy nyugalmat adok a ti lelketeknek, és akkor azt gondolják sokan, hogy el fogunk jutni egy olyan köldöknézős, meditatív állapotba, amikor minden szép és jó. És akkor minden rendben lesz. És sokan az imádságtól is ezt várják. Templomba járástól is ezt várják. Hát tévednek. Ez nem fog működni. Mert Jézus, amikor azt mondja, nyugalmat adok a lelketeknek, akkor nem azt mondja, hogy egyszer kapsz egy kis nyugalmat, és akkor elégedj meg vele, hanem nem is lehet visszaadni igazán a fordításon ezt, mert ez egy folyamatos igeidő, ha lehet ezt mondani, akik kicsit is tanultak valamilyen idegennyelvet, akkor értik ezt. Azt jelenti, hogy innentől kezdve vég nélkül, végestelen végig. Nyugalmat adok a ti lelketeknek, nem a szanax nyugalmát, amiből jön a józanodás, vagy a pia nyugalmát, amiből jön a macskajaj, vagy bármilyen más nyugalmat, amikor újra szembe kell nézni ugyanazzal a valósággal, ami rád szakad. Nem, Jézus azt mondja, hogy egyszer és mindenkorra meg tudlak nyugtatni téged. Egyszer és mindenkorra helyre tudom tenni az életed. Akarod-e ezt? Kell-e ez neked? Vagy még mindig szeretnéd a bálványkáidat cipelni, mert még nem vagy elég fáradt. Még nem elég nehéz. Jézus aktivitásra hív. Lehet, hogy megint egy rossz hír. Hát ha már fáradt vagyok, akkor nehogy már itt aktivitásra hívjon engem az Isten, akkor mit akar? Akar még egy pupot tenni a hátamra, vagy mi van? Hát nem. Nem, Jézus azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám, vegyétek föl az anyigámat. Na hát iga, az meg aztán mégiscsak. Hát az meg a teljes rabság, nem? Belehajolni valamibe, és akkor húzni az igát, hát az a lehető legrosszabb. Hogy lehet ilyet mondani egy fáradt embernek? Akkor megint tisztáztunk valamit. Az iga, az egy erőátviteli eszköz, drágáim. Azt jelenti, hogy ha egy igába befogtak egy állatot, 5-10-szer annyi súlyt meg tudott mozdítani, mint amit simán csak úgy megmozdított volna, hogyha a hátára kötik. És azt mondja Jézus, hogy vegyétek fel az én igámat. Amiről beszél, az egy páros iga, azt jelenti, hogy van két állat egyszerre befogva ugyanabba a keretbe, és annak a keretnek a közepén ott a rúd, ami hátulra a rakományhoz kapcsolja őket. És Jézus azt mondja, hogy drágám, itt az egyik hely már ebben az igában foglaltott én vagyok. Gyere velem! És a teher nagyobbik részét azt mondja, én viszem. És azt mondja, az én terhem könnyű. Mi magunkra veszünk el mindenféle terheket, azt is, ami nem a miénk sokszor. Hogy miért nem, ezt lehetne részletezni megfelelési kényszerből, becsületből, akármiből, és sokszor bele tudunk pusztulni. Jézus meg azt mondja, hogy majd én viszem, de gyere velem, vedd fel az én terhemet. És mi a Jézus terhe? Sokan azt gondolják, hogy ha keresztjénné válik az ember, akkor imádkozni kell, templomba járni kell, Bibliát olvasni kell. És akkor hagyd mondjam azt, hogy rossz a hangsúly. Imádkozni lehet, Bibliát olvasni lehet, templomba járni, közösségbe járni lehet. És miért fontos ez? Mert nem kötelező, de szívesen csinálom. Ismeritek ti ezt? Mert amikor az ember szerelmes, akkor próbálja meg eltiltani a szerelmétől. Eszébe sincs, sőt, ismerek olyan szülőt, aki teljesen befonta a haját attól, hogy a lánya kijelentette, hogy már pedig ha eltiltasz, akkor is megyek. És elment az ország másik végére a fiúhoz. És valahogy az Isten azt mondja, hogy így, én is szeretlek téged, drágám, és szeretnék veled lenni. És szeretném, ha velem lennél, mert ugyanúgy, ahogy a szerelmesek örömmel töltik egymással az idejüket, ugyanúgy én is szeretném örömmel tölteni veled az időt. És végre az imádság nem csak a plafonig száll, hanem megtapasztalom azt, hogy van, aki meghallgatja és válaszol rá. Az igeolvasás nem csak egy ősrégi történetnek a föllapozása, hanem megtapasztalom azt, hogy az Isten szól, beszél, tanácsol, megerősít, és mindezt olyan finoman és tapintattal, hogy azt el se lehet mondani. Azt mondja Jézus, jöjjetek én hozzám, gyertek velem. Gyertek velem, mert feladatom van a számotokra. Ugyan mi? Beszéltem itt erről, hogy ugye a Kékkereszt Iszákos mentő misszió az misszió. Szeretjük elmondani is, valahol a szívügyünk is, hogy elmondjuk, hogy Isten szabadítása az működik. És valahol erre hívott el minket az Isten a misszióra, az evangelizációra, amiről ezt mondja a nagy német prédikátor Walter Lütti, hogy ez nem más, mint amikor az egyik kordus elmondja a másiknak, hogy hol kapott kenyeret. Isten igéje azért szól, ma azt mondja, hogy miért fizetnétek azért, ami nem elégít meg, miért adnátok bármit azért, ami nem kenyér. Jöjjetek én hozzám, és vegyetek ingyen. Erről szól ma az Isten igéje. Ezért hív Jézus. És aki beáll ebbe a munkába, az megtapasztalja egy nagyon-nagyon furcsa dolgot, hogy már csinálok valamit, mégse fáradok bele. Hogy már dolgozom, idézőjelben dolgozom, mégsem égek ki. Megtapasztalja azt, amit a példabeszédek könyve így mond, hogy aki mást fölüdít, maga is fölüdül. Erre hív minket az élő Isten. Úgy, ahogy vagyunk. Azt mondod, hogy alkalmatlan vagy? Á, dehogy. Az Isten minden hatóságában belefér, hogy alkalmassá tegyen. Egyébként is Istennek a munkamódszere, hogy nem az alkalmasokat hívja el, hanem az elhívottakat teszi alkalmassá. Erről megint tudnánk beszélni, kékkeresztesek külön-külön egyenként és órákat. És azt mondja, hogy tanuljátok meg tőlem. Jézus nem beledob a mély vízbe, hanem fölkészít. Azt mondja, gyere velem együtt, és fölkészítelek mindarra, ami te előtted van. Tanácsollak, erősítelek, viszem a terhek nagy részét. És az ember észre sem veszi az élete megváltozni, átalakulni. Kezdenek olyan dolgok megjelenni az életében, mint szeretet, jóság, hűség, szerítség, mértékletesség, vagy elégedettség, amiket ugye a lélek gyümölcseként emleget a Szentírás, amiket nem lehet előteremteni, hogyha akarjuk, és mégis egyszer csak meg tud jelenni. Nem magamtól, mert én tényleg képtelen vagyok rá. Az én természetem az olyan, amilyen, ha nem beszélünk róla, de az Isten alkalmassá tud tenni, hogy ne olyan legyen. És akit elkezdett formálni, az egyre inkább formálni fogja. Tudjátok, annak idején, mikor a zsidókat elvitték a fogságba, elkezdtek nyavajogni. Egy idő után azt mondták, hogy itt is fogunk meghalni, mi is, a gyerekeink is, az unokáink is, itt a vége. Elfelejthetjük Jeruzsálemet, elfelejthetjük a templomot, elfelejthetünk mindent. leúsztuk a rolót, Izrael nép megszűnt. És akkor szólal meg az az ige szakasz, amit én felolvastam az Isten tisztelet elején. És ugye az elején mondja Isten, hogy miért mondod ezt? Hát Isten nem mindenható lenne. És a közepén van egy de. Azt mondja, hogy igaz, meglankadnak a legerősebbek is, kifáradnak a legedzettebbek is, a legalkalmasabbak és a legalkalmatlanabbak át tudnak válni, de akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szájra kelnek, mint a sasok. Futnak, és nem fáradnak el, járnak, és nem lankadnak meg. Drága testvérem, láttatok már repülőgépet? Mindannyian láttatok. Tudjátok, hogy hogy működik? Nagyon egyszerűen. Következő dolog történik, a repülőgép elér egy bizonyos sebességet, a szárnyaknál keletkező felhajtóerő meg megemeli azt a nagy, óriási fémdarabot. Némelyik repülőgép nagyobb, mint egy emeletes ház, mégis tud repülni. Miért? Azért, mert eléri azt a sebességet, amikor a felhajtóerő megemeli. Isten erre hív minket, azt mondja Jézus, jöjjetek én hozzám, induljatok el. Ne azt nézzétek, mi van előttetek, azt nézzétek, milyen hatalmas Isten van mögöttetek, aki meg tud emelni benneteket. Elmersz indulni? És megtörténik az a csoda, hogy megy a repülőgép neki szinte a tengernek, és egyszer csak kémár nem is a földön van, hanem a levegőben is már tenger messzen-messzen alatta. És a mi életünkben is nagyon sokszor van ilyen, hogy azt látjuk, hogy hegyek, akadályok vannak előttünk, amik bele fogunk pusztulni. És egyszer csak azt érezzük, azt látjuk, hogy az Isten megemelt, és átvisz rajta az a kérdés, hogy elmerünk-e indulni. Erre hív ma Jézus minket. Jöjjetek én hozzám, azt mondja Jézus. Ne vakargassátok a sebeiteket, ne üljetek a porba, ne sajnáltassátok magatokat még két kört. Nem a fáradtság a gond, nem a teher a gond, az a gond, hogy rossz felé mész, vagy éppen rossz helyen vagy, barátom. Jézus erre hív minket, hogy kerüljünk végre a helyünkre. És megtapasztaljuk azt, hogy az Istennek van hatalma ott is utat készíteni, ahol semmi nem volt. Van hatalma ott is átemelni, ahol mi azt se gondoltuk volna, hogy van élet. És van hatalma ott is keresztül vinni minket olyan viharon, aminek még az említésétől is megáll bennünk az ütő. Bízunk-e ennyire az élő Istenben? Isten bízik bennünk, ha lehet ezt mondani, ezért hív. Ezért mondja, jöjjetek én hozzám, bízzátok rám magatokat. Nem neked kell azt a kezet megfogni, ő fog megfogni téged. Egy dolgot kell csinálni, kinyújtani a kezem, Uram, veled akarok járni. Erre hív ma az élő Isten minket, és ennek a lehetősége van itt és most előttünk. Így hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Uram, köszönjük neked, hogy te életre hívsz minket a halálból. Köszönjük, hogy könnyíteni akarsz a terheinken, amelyek már megölnek és legyőznek. Köszönjük, Urunk, hogy te szólsz, te el akarod űzni az aggodalmaskodásunkat, hogy a te mindenhatóságodnak van hatalma arra, hogy helyre tegye azt, amit mi helyrehozhatatlannak gondoltunk. Köszönjük, Urunk, hogy elvetted a bűneinket. Köszönjük, hogy valódi szabadságot akarsz adni nekünk. Köszönjük, hogy te tartasz meg ott is, ahol mi képtelen lennénk megmaradni. Kérünk téged, jöjj közel hozzánk, hogy mi is közel kerülhessünk hozzád. Ámen. Következő egy percben mindenki csendben magában elmondhatja az imádságot, ami a szívében kiformálódott. Urunk, köszönjük, hogy Te hallottad a ki nem mondott imádságainkat is. Hogy Te megígérted, hogy még ajkunkon sincs a szó, Te már beteljesíted. Hogy még el sem mondtuk a kéréseinket, Te már meghallgattad azt. Amen. Mondjuk el együtt közösen fennállva az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Vegyük Istennek áldását, ha tehát a Fiú megszabadít benneteket, valósággal szabadok lesztek. Amen. Drága testvérek, még egy bizonyságtétellel készültünk nektek a mai napon. A bizonyságtétel meghallgatására készülve, leülve énekeljük a 751-es dicséretünket, így kezdődik, jöjj el az élet vizéhez.
Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Batta György vagyok, a Kékkereszt csoportnak is tagja 2008 óta, illetve ennek a gyülekezetnek a tagja 2009 óta. Bár az utóbbi időben nem sűrűn lehetett engem itt látni, úgyhogy sokan vannak, akik nem ismernek, de hálás szívvel köszönöm az Úrnak, hogy ebből a hosszas betegségből kigyógyított, és örömmel látom az ismerős arcokat. Engedjétek meg, hogy először Cseri Kálmán egyik prédikációjából olvassak fel egy pár mondatot nektek, ha tudok. Az emberben nagy szembenállás, Istennel való szembefordulás rögzült. Mivel az ember ellenségévé lett Istennek, ennek az ítéletével számolnia kellett. Isten azonban ezt az ítéletet Jézuson hajtotta végre. Nagypénteken egyoldalúan békét kötött a vele szembefordult embervilággal. A keresztre feszített Krisztus az Isten béke jobbja, és azóta Isten nem haragszik az emberre. A békesség evangéliuma, vagyis jó híre az, hogy ember, aki az Istent nem féled, nem is ismered, teljesen közömbös vagy vele, vagy lázadsz ellene, értsd meg, hogy az Isten szeret téged, függetlenül attól, hogyan viszonyulsz hozzá. Ami hiányzik az életedből, az éppen az élő Isten és a vele való közösség. Ami után rohansz, és nem találod meg sehol, az ott van az ő kezében. Ezt azért olvastam föl, mert tulajdonképpen arról szeretnék beszélni nektek, hogy én hogyan tapasztaltam ezt meg a saját életemben. Egy olyan korszakban nőttem föl, ahol divat volt az ateizmus. Divat volt marxista egyetemre járni, én is jártam. Isten valahogy nem létezett a számunkra. Sem a családban, sem máshol. Ezt az én szüleim úgy élték meg, hogy nem is kereszteltek meg engem annak idején. Sok minden történt az életemben, amiről nem szeretnék beszámolni, mert hiszen ennek a bizonyságtételnek nem igazán rólam kéne szólnia. De az a sok minden az eljuttatott oda, hogy igen kemény alkoholistává váltam. Próbáltam titkolni, munkahelyemen néztem az órát, mikor mehetek már haza, ahol vár a kedvenc konyakom. Amíg más a mindennapi kenyérért imádkozott, addig én a mindennapi konyakért. Amikor szembesültem azzal, hogy alkoholista vagyok, be kellett vallani magamnak, már nem tudtam abban bízni, hogy tudom kezelni, hogy magamtól meg tudok szabadulni ebből az állapotból. Akkor fordultam a házi orvosomhoz, a régihez nem mertem, mert ő gyerekkorom óta ismert, előtte szégyeltem magam. De hála Istennek ő elment nyugdíjba, és jött egy új fiatal orvos, ő előtte nem szégyeltem. Elmondtam, hogy milyen problémám van, és az ő segítségét kértem. Akkor már a tenyerén hordott az Úr, bár én nem tudtam róla, mert nem kerültem sem elvonókórára, sem pszichiátriára, sem semmi különös nem történt velem. Egyből egy olyan főorvoshoz irányítottak, aki felajánlotta nekem a lehetőséget, hogy Dömösön van egy misszió, ahol szenvedélybetegekkel, elsősorban alkoholbetegekkel foglalkoznak. Én akkor már egy hete nem ittam, csak alkoholmentes sört. Ez volt áprilisban. Azt mondta, hogy nem tudja, mikor lesz hely, de ha addig megállom, hogy csak alkoholmentes sör, akkor egyenesen mehetek oda. ha nem, akkor előbb pszichiátria. Júliusban lett hely, addig csak alkoholmentes sört ittam, de a napi egy üvegtől eljutottam azzal is a napi 10 üvegig, tehát annak is megvolt azért a veszélye. Mikor meghallottam, hogy ez egy református misszió, akkor rögtön mondtam, hogy de én meg se vagyok keresztelkedve, meg nem is hiszek, nem probléma. Azt mondták, hogy nem. Én meg elfogadtam, hogy lesz, ami lesz, ha nem is gyógyulok meg, legalább kipihenem magam. Tehát úgy mentem fel, hogy nem zárkózom el. Nem fűztem hozzá nagy reményeket, de nem is zárkóztam el semmi elől. Első nap, és ígérem, a többit majd rövidebbre fogom. Első nap, mikor megérkeztem Dömösre, egy nagy teremben ültünk sokan, egy idősebb úr egy mikrofon mögött beszélt nekünk sok mindenről, közben énekeltek ott körülöttem. Én a középső sorban ültem, és igen furcsán éreztem magam. Amiről az úr beszélt, én még akkor ugye azt mondtam, hogy az úriember, azt nem értettem, amit énekeltek, az nem tetszett. Úgyhogy az esti alkalomnál már gyorsan a leghátsó sorba ültem, hogy lehetőleg ne lássák rajtam azt, hogy én mit érzek. És ott ért az első meglepetés. Bocsánat. Mindenkinek a székén volt egy papír egy igével. És az én székemen az volt a 118. Zsoltár 15-16. Verséből, újongás és öröm zeng az igazak sátrából, felemelte jobbját az Úr, hatalmasan munkálkodik. Tulajdonképpen nem biztos, hogy én értettem, sőt biztos nem értettem, hogy miről van szó, de melegség öntötte el a szívemet, és úgy éreztem, hogy ez nekem szól. Konkrétan nekem. De honnan tudták, hogy ezt én fogom ott találni? Honnan tudták, hogy én ott hátul fogok ülni, mikor délután nem ott ültem? Nem tudom, honnan tudták. Valaki súgott nekik, meg nekem is. 3 napig nem voltam hajlandó énekes könyvet venni a kezembe. Aztán nem tudom, hogy történtek ezek a dolgok. Sokan meg tudják mondani, hogy mikor jutottak hitre, percre pontosan, én nem. De azt tudom, hogy egy idő után, mikor a többiek mondták, hogy melyik éneket kérik, nem sokára rám kerül a sor, én mit fogok mondani, hát még énekes könyvem sincs. Gyorsan kértem egyet Aranka nénitől, és aztán elkezdtem olvasgatni az énekeket, aztán úgy szépen ragadt rám egy-két dolog. Ott többen voltak, akik egy hét után már imádkoztak, valami furcsa érzés volt, de irigyeltem őket. És ez egy nagyon jó irigység volt, mert régen azt mondtam, hogy könnyű a hívőknek. Azt mondják, majd Isten megsegít, minden el van intézve. De nem irigyeltem őket. Most ezeket az embereket elkezdtem irigyelni. Ezt szerettem volna én is hinni. Jöttek föl régi, szabadult alkoholisták, akik már meggyógyultak, elmesélték az életüket, és ez is nagyon-nagyon tudott hatni. És akkor talán elkezdett motoszkálni bennem, hogy valami azért van ebben, talán ez velem is megtörténhet. Egyik este, amikor a szobatársaim már aludtak, elhagyta a számat az első imádságom. Édes Istenem, én ugyan nem hiszek benned, de ha vagy, hallgass meg. Így kezdődött. És az életem minden keserű élményét, minden panaszát, olyan titkokat, amiket sokszor még magamnak is nehezen vallottam be, mindent el tudtam mondani annak az Istennek, akiben még nem igazán hittem. És hozzá tudtam tenni, hogy de szeretnék hinni benned. Csavarni lehetett a vizet a párnámból reggel. Végig sírtam az éjszakát, és onnantól megváltozott az életem. Azt hiszem onnantól. Utolsó nap ottani lelkész bácsi, Pista bácsi úgy búcsúzott el tőlünk, hogy kérte, hogy aki úgy érzi, hogy megszabadult az alkohol rabságából, álljon fel. Körülnéztem, és meglepődve tapasztaltam, hogy én is állok. Aztán volt egy félelem, hogy mi lesz, ha hazajövünk. Mert ott fönt könnyű volt, de mi lesz itt? Ugyanabban a nyomorúságos körülményben jövök haza, mint amit itt hagytam. Hála Istennek elvezetett az Úr a Kékkereszt csoportba. Én egyszer egyedül álltam a világban. Ott a csoportban kaptam egy családot, akik azóta is szerető testvéreim, és hálás vagyok érte, hogy szeretnek, és hogy én is szeretetem őket. Vágytam rá, hogy megkeresztelkedhessek. Erzsébeten lakom, az ottani református templomba kezdtem el járni, de valahogy ott nem éreztem otthon magam. És akkor úgy döntöttem, hogy kipróbálom, hogy itt. Ha már a pincében jó, talán itt fönt is jó lesz. Érdekes, az első alkalommal úgy éreztem, hogy hazaértem. És akkor még a másik lelkész volt, beszéltem vele. Milyen Jenő? Bocsánat, Hantos. Lámpalázamban, bocsánat. Hantos Jenővel beszéltem, és elmondtam neki, hogy szeretnék megkeresztelkedni, mondta, hogy konfirmáció előkészítő. Erzsébeten csak a gyerekekkel együtt járhattam volna, azt én szégyeltem. Jenő pedig minden héten egy órát rááldozott, hogy ketten leüljünk és beszélgessünk. Rengeteg kérdésem volt, az régen is volt, de azok a kérdések mind arra irányultak, hogy hogyan bizonyítsam be, hogy nincs Isten. Ezek a kérdések meg már arra irányultak, hogy mit akar mondani Isten nekem a Biblián keresztül. Akik azt mondták, hogy Isten ezt meg azt mondta, azokat féltem, hogy pszichiátrián kéne lenniük, nem itt. Amíg meg nem értettem, hogy hogyan szól hozzánk az Úr egy-egy emberben, egy-egy lehetőségben, a Szentíráson keresztül. És ami még nagyon fontos, és nagyon hálás vagyok érte, hogy nem csak hitet kaptam, hanem egy teljesen új életet. A körülményeim nem változtak, csak az én hozzáállásom változott meg. Másképp tudtam elviselni mindent. Nagyon sok példát összeírtam, de most csak egyetlen egyet szeretnék elmondani. Rengeteg adósságot felhalmoztam addig, amíg alkoholra kellett a pénz. 10 hitelt egyszerre. Nem is keveseket. Jöttek a felszólítások, minden levél bontatlanul ment a szemétbe. Csöngettek hozzám, nem voltam otthon. Dömös után ugye, azt tanítja az Úr, hogy rendezzük az adósságainkat, rendezzük a dolgainkat. Imádkoztam, hogy jöjjön velem, és mindenkit felkerestem, az összes hitelintézetet, ahova tartoztam. Elmondtam mindenhol, hogy, hogy mi történt velem, hogy alkoholista voltam, hogy Dömösön szabadítást kaptam, és szeretném rendezni a tartozásomat. Természetesen tizet egyszerre nem tudtam. Mindenhol megértették, mindenhol lehetőséget kaptam részletfizetésre, mindenhol lehetőséget kaptam, hogy később kezdjem el törleszteni. Ez volt 2008-ban, ma van 2021, a 10 hitelemből az Úr segítségével már csak egy él, 9 ki lett fizetve. Ezt meg még egy pár évig fogom fizetni, de ez valami csodálatos érzés volt, hogy félelem nélkül vállalhatom a bűneimet, a vétkeimet, és tudom, hogyha senki más, de az Úristen így is szeret. És amik miatt én bánkodtam, hogy nem úgy sikerültek kapcsolatok, azt már megértem, hogy azokra nincs is szükségem. Azóta hálás vagyok érte, hogy egyedülálló vagyok, és a maga tehetetlen édesanyámra volt időm, hogy én ápoljam otthon a nap 24 órájában, amíg szükséges volt. Ezt család mellett nem tudtam volna megtenni. Azóta tudom, hogy Isten mindent megad, amit megígért. Nem biztos, hogy mindent, amit kérek, de amit nem, arra valóban nincs is szükségem, vagy ártalmamra válna. Viszont olyanokat is ad, amiket én nem is tudok kérni, mert el sem tudom képzelni, hogy létezhet olyan, de neki hatalma van rá, hogy az elképzelhetetlent is megadja. És általában utólag értem meg, hogy mi miért történt az életemben. Minden nap hálát adok azért, hogy megtart a szabadításban, megtart a hitben, és minden nap kérem, hogy ez maradjon is így. És ugyanezt az örömöt, ezt a szabadság feletti örömöt kívánom, és Isten áldását mindannyiótokra. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Jézus Krisztus.
Jézus Krisztus megszabadított, áldott, megváltányát.
Köszönjük szépen az igét és a bizonyságtételt. Fennállva énekeljük el a szózatot még. Hozzádnak rendületlenül légy híve, ó magyar. Bölcsőd az, s majdan sírod is, mely ápol seltokod. A nagy világon elkívül nincsen számodra hely. Áldjon vagy verjen sors keze, ítélned, élned hal.
sors keze, itt élned, élned halnod kell.
Foglaljuk el helyünket, szeretettel ajánlom mindenkinek a csoporttal való kapcsolatot, aki úgy gondolja, ebben segítenek Zoltán és a tagok, hogy esetleg az online dolgokba is be tudjanak kapcsolódni, akik szeretnének. Jó, tehát az ajtóba szórólapokat fognak kapni. Köszönjük szépen. Jó. És akkor a kivonulás előbb, befejezésül énekeljük a záró énekünket, amely a 725. a barna énekeskönyvbe a 789. Új szívet adj, Uram, én nekem.
Új szívet adj, Uram, én nekem. Új szívet adj, én Istenem, amely csupán csak Te érted ég, s véled jár szüntelen, csak véled szüntelen. Nyájas, vidám, szelíd jó szívet, mely Jézusom, Te lakhelyed, hol egyedül a Te hangod szól, mely véled van tele, csak véled van tele. Jézus a Te gyógyító kezed, megfogta már a szívemet. Én is tudom, büntelen leszek, majd nálad odafenn, a mennyben oda.